Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Borítékolt meglepetés, avagy tulajdonképpen a fordulat aránya, erről kell beszélnünk, amint a vasárnap lezajlott németországi tartományi választások eredményeit elemezzük Orosz Mártával, a Berlinben több éve dolgozó újságíró kollégánkkal, akinek köszönöm, hogy bejelentkezett telefonon, itt van velünk adásban.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást nektek.
Mennyire pörögtek be a kommentek, mert hogy ugye van egy eredmény, aztán van politikusi reakció, és akkor a sajtó elkezdi hát a magáét, a munkáját, az elemzést, az árnyalást, illetve hát az okokat keresni, és a következményekre egy kicsit ráfókuszálni. Ez most milyen stádiumban van? Hogy érezted, amikor így átfutottad a lapokat? Van már néhány nap ugye ráhagyásunk, hát itt olyan pillanat, amikor már a puzzle, ha nem is teljes, de azért eléggé átfogó képet tud nyújtani.
3 nappal a választási eredmények után is továbbra is érvényes az, hogy nagyon sokan a német társadalomban, a politikában is sok alatt állnak. És annak ellenére, hogy ahogy említetted, ez igazából egyáltalán nem volt meglepetés, hiszen a felmérésekben lehetett látni, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal által szélső jobboldalinak besorolt párt, az Alternative für Deutschland, röviden az AfD fog itt tarolni mindkét kelet-német tartományban. Hát ezt lehetett tudni, ennek ellenére ez most ugye realitássá vált, és ez nagyon sok mindenkit sokkol. Az első és elég egyértelmű kommentárok, elemzések a jelenlegi koalíciót, kormánykoalíciót tartják felelősnek ezért az egészért. Németországot jelenleg egy liberálisokból, zöldekből és szociáldemokratákból álló kormánykoalíció vezeti, kormányozza, és ugye itt rengeteg témában nagyon másképp látják ezek a pártok azt, hogy milyen irányba kellene itt menni. Rengeteg témában viták vannak, és nagyon sok döntés emiatt nagyon sok időbe került, és pontosan ebben látják az egyik okát ennek a választási eredménynek, hogy ugye nem reagáltak ezek a pártok, ezek a néppártoknak nevezhető, vagy nagyobb pártoknak nevezhető pártok nem reagáltak arra az igényre ezek szerint, ami a kelet-német választóknak fontos lett volna, és ehelyett azzal vannak elfoglalva, hogy konszenzus találjanak bizonyos dolgokban Berlinben.
Berlini barátomat kerestem meg tegnap, aki hát innen származott ki, érdekes módon a bányászjárás után közvetlenül vett egy jegyet csak oda, és azóta ott dolgozik, és megint furcsa módon menekülteket támogató szervezetet vezet, koordinál. Szóval őt kérdeztem, hogy akkor mi a véleménye. Azt mondta, hogy addig, amíg izolálni tudják az AfD-t, addig tulajdonképpen aggódni érdemes, de jobban megijedni nem kell, ez az ő látásmódja, és hogy tulajdonképpen a nagyvárosokban, így fogalmazott, más a helyzet. Valóban így van?
Igen, ezzel egyetértek, nem tudom, hogy hol él az ismerősöd, ugye...
Berlinben él.
Berlinben, ugyancsak Berlinben, igen, akkor valószínűleg emiatt láthatjuk ezt hasonlóképpen, hiszen érdekes, hogy ezt mondja, mert valóban a nagyvárosokból, főleg Berlinből, ahol ugye az ilyen pártoknak azért, tehát főleg az AfD-nek azért távolról sincsen ekkora sikere, valóban ez rajzolódik ki, viszont az a nagyon érdekes, és pont nyáron néhány anyag miatt, amin dolgoztam, jártam Szászországban, és ott lehet látni, hogy persze annak ellenére, hogy a nagyvárosokban nem ez a helyzet, és annak ellenére, hogy a nagyvárosokban szélső jobboldali pártok, vagy egyáltalán szélsőséges pártok nem tarolnak, és nincs akkora népszerűségük, ettől függetlenül nem lehet kizárni azt a realitást, hogy ugye vannak olyan tartományok, és vannak olyan kisebb közösségek, főleg falvak, kisvárosok, ahol viszont ennek pontosan az ellenkezője érvényes, és valószínűleg pontosan ezt hányják most a berlini szövetségi politika szemére, hogy nem figyelt oda eléggé arra, hogy különösen a régi kelet-német tartományokban ezek szerint egy teljesen más választói realitás van, és ezzel kellett volna az olyan pártoknak, mint például a szociáldemokraták vagy a zöldek, akik most kormányon vannak, sokkal inkább foglalkozni. Na most ők gyakorlatilag meghagyták ezeket a problémákat, és meghagyták ezeket a választói aggodalmakat, átadták azoknak a szélsőséges pártoknak, akik most ugye brilliroztak a választásokon, és itt nem csak a szélső jobboldali AfD, pártról van szó, hanem egy új pártról is, a BSZV-ről. Önné Szára Wagenknecht a neve, néhány hónapja jött létre, gyakorlatilag még egy konkrét pártprogramok sincsen. Nagyon nehéz őket besorolni a migrációs politikájuk, inkább a szélső jobboldal fele húz, a gazdaságpolitikájuk nagyon is a szélső baloldal fele, és ők azok, akik például Türingiában 15,8%-ot kaptak a szavazatokból, Szászországban 11,8%-ot a semmiből. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag ez egy egyszemélyes párt, aki a Szára Wagenknecht köré épül. Ezzel csak azt szeretném megmutatni, vagy elmesélni, hogy azért nagyon-nagyon különbözőek tudnak lenni a realitások egy olyan nagy országon belül, mint Németország, attól függően, hogy itt nyugat-német államokról beszélünk, vagy kelet-német államokról, attól függően, hogy nagyvárosokról beszélünk, ahol a multikulturalitás, vagy ahol a nyitottság az adott, vagy pedig vidékekről, vagy izoláltabb részekről beszélünk, ahol bizony nagyon-nagyon sok mindenkit más problémák foglalkoztatnak.
Hát csak azért, hogy a hallgatók is képben legyenek, hogy milyen arányokról beszélünk, Türingiának 2,3 millió lakost számolnak, Szászország esetében 4 millió polgárról tudunk, tehát hogy a ország méreteihez képest, és most nem azért soroltam ezeket a számokat, hogy minimalizáljam az AfD áttörését, mert ez tény, és ezzel valamit kezdeni kell, kommentár szintjén is akár, de hogy lényegében, bár recseg ropog az egész jelenlegi koalíció és politikai berendezkedés, azért nem beszélhetünk még arról, hogy itt a kurzus változna. Hangulat jelentésként értékelte egy volt diplomata az egyik műsorban a történteket, a volt berlini magyar nagykövet, tehát hogy egy tendenciát vetít előre, amit aztán majd meglátunk, hogy mennyire fog konkretizálódni. Hát egyrészt ugye Brandenburgban lesznek tartományi választások nem sokára, a 88 fős parlament megújul, illetve hát 2025. szeptemberében lesznek a szövetségi parlamenti választások, de addig is most itt a két tartományban gond van, mert hogy Türingiában és Szászországban sem lehet kétharmados többséget igénylő törvényeket, illetve döntéseket átvinni a tartományi parlamentben, mert hogy nincs meg a kétharmada az éppen Berlinben és Németországban működő kormánykoalíciónak.
Igen, itt valóban az lesz a nagy kérdés a következő napokban és hetekben ebben a két tartományban, hogy milyen kormánykoalíció a tartományi parlament szintjén, milyen kormánykoalíció fog itt alakulni annak érdekében, hogy az AfD-t izolálják, vagy az AfD-nek ne nyújtsanak még ennél is nagyobb hatalmi teret. És nagyon fontos, amit mondtál különben az előbb, mert igen, valóban, tehát hogy a számokat megnézzük, egyrészt ugye az a választási eredmény, hogy mindkét tartományban 30% fölött teljesítettek a választásokon, ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy kétharmada ezeknek az embereknek nem volt hajlandó erre a szélső jobboldali pártra szavazni. Ugyanakkor a jövő évi szövetségi parlamenti választások előtt ez azért egy nagyon-nagyon fontos jelzés, és azt mondanám, hogy gyakorlatilag azt jelzi a szövetségi kormánykoalíciónak, hogy itt nagyon-nagyon penge élen táncolnak, és nagyon-nagyon fontos az, hogy utolsó pillanatban, utolsó 100 méteren, ahol most tartunk, elkezdjenek azokkal a témákkal foglalkozni, amik ezeket az embereket ezekben a tartományokban foglalkoztatták, és ami miatt azt gondolták, hogy sokkal jobb nekik az AfD-t, vagy a másik szélsőséges pártot, a BSZV-t megválasztani. És itt kitérnék három pontra, végignéztem a választási programjukat, a választási programját az AfD-nek, és próbáltuk megállapítani, hogy mi az, amit ez a párt nyújtani próbál, vagy ígér a választóinak, amit a nagyobb pártok a évtizedek óta létező megalapozott pártok nem tudnak nyújtani, és azért elég meglepő, hogy végigolvasunk két különböző választási programot Szászországban és Türingiában, és alig találunk kézzel fogható reális megoldásokat azokra a vélt problémákra, amiket ők felvetnek. Három fontos pont köré épült ez a választási program. Az egyik természetesen az egyik fő téma az a bevándorlók és a menedékkérőkről szólt. Itt azt állították a AfD lista vezetői, hogy azért kicsik a nyugdíjak Kelet-Németországban, ugye ez egy univerzális probléma probléma nem csak Németországban, hanem Európa szerte mindenhol, egy probléma van a nyugdíjrendszerrel, tehát azért kicsik a nyugdíjak, mert a német állam menedékkérőkre és bevándorlókra költi a pénzt. Na most hozzáfűzném nagyon hamar, hogy ezt ne hagyjuk így ebben a formában, hogy ennek alig ha van valóság alapja, a nyugdíjrendszer az egy külön dolog, és azok a pénzek és azok a támogatások, amiket a német állam költ menedékkérők integrációjára, azok teljesen más forrásból jönnek.
Nem egy közlekedő edényrendszerként kell elképzelni a német költségvetést, hogy ha áttöltünk meg, átveszünk, hanem két külön tényleg szuverén fejezet, köszönő viszonyban sincsenek egymással.
Ebben az esetben igen, tehát a nyugdíjak és azok a költségek, amik a költségvetésből a menedékkérők vagy a bevándorlók integrálására lesznek elköltve, ezek teljesen két különböző edények. És az az érdekes, hogy utána leültünk a szászországi listavezető jelölttel, az AFD-s listavezetővel beszélgetni, és akkor kérdeztem tőle, hogy jó, de akkor mondja el, hogyha ő ezt így kiszámolta, hogy mennyivel fognak emelkedni a nyugdíjak, hogyha ők majd hatalomra kerülnek, hogyha eltűnnek majd ezek a kiadások a menedékkérők integrációjára, és akkor természetesen nem tudott erre egy számot mondani, vagy egy összeget mondani, sőt a végén azt se tudta garantálni, hogy ez egyáltalán meg fog történni. De nyilván választási kampányban ez tökéletesen működik, és ez egy olyan narratíva, amit az embereknek, akik kimennek ezekre a rendezvényekre, nagyon könnyen el lehet adni. A második pont, ami ugyancsak fontos volt mindkét tartományban a kampányban, és ez biztosan meg fog jelenni nagyban a jövő évi szövetségi választásokban is, az energiaellátás témája, és hát az AFD az a párt, ahol notorius klímaváltozás tagadók vannak, és ez benne van a választási programjukban is, hogy ők nem hisznek abban, hogy a klímaváltozást azt az ember okozza. Úgyhogy ennek megfelelően vissza akarnak térni a fosszilis energiaforrásokhoz, és ellenzik azt, hogy az állam szubvencionálja megújuló energiaforrásokat. Na most ezzel ugye nagyon nagy konfliktus van köztük meg gazdasági szereplők között Németországban, hiszen rengeteg gazdasági szereplő, akár az autóipar, vagy akár kisebb cégek, az IT-ban chip előállítók, stb. Ők igenis átállnak, és abban a folyamatban vannak, hogy átálljanak fenntartható és megújuló energiaforrásokra.
Nem arról van szó, Márti, hogy akkor most a zöldekkel vitáznak, hanem hogy egy helyzetet kérdőjeleznek meg, egy folyamatot, ahol tulajdonképpen uniós szinten Németország éllovas a zöldítésben, bár ugye az AFD diskurzusában ez az úgynevezett túlhajtott zöldítés az egyik célpont. Így fogalmaztak ők.
Igen, pontosan nem csak azt kérdőjelezik meg, hogy ez most gazdasági szempontból egy jó irány, hogy éllovasa legyen Németország a zöld energiáknak és a megújuló energiák technológiájának, hanem egy olyan konszenzust is megkérdőjeleznek, amit jelenleg világszerte, és ennek utána néztem, 97-98%-a a tudományos világnak legalább azzal egyetért, hogy a klímaváltozást az ember által okozott széndioxid kibocsátás okozza. És ugye ezzel a konszenzussal nem értenek egyet, ami egy tudományos konszenzus, és amit még azok is aláírnak, akik nem értenek egyet azzal, hogy mit kellene kezdeni ezzel a klímaváltozással, de azzal viszont igen, azokkal a tudományos adatokkal igen, hogy ennek mi az oka. De ugyanúgy, mint ahogy az előző pontban, ugye ez is egy nagyon-nagyon könnyen eladható, akár a közösségi médiákban, TikTokon, Facebookon, Instagramon nagyon könnyen eladható kis tartalom, kis narratíva, amivel ugyancsak rengeteg választót szereztek biztosan, és egy harmadik pont nyilván az orosz-ukrán háború, amiről azt gondolják, hogy ezt diplomáciai úton kell megoldani, meg kell szüntetni az Oroszország elleni szankciókat, és annak érdekében, hogy itt a gázárak, energiárak is végre lemenjenek, be kell szüntetni azt, hogy Németország, az Európai Unió fegyvereket szállít Ukrajnának, és gyakorlatilag el kell fogadni azt, hogy Oroszországot területekre igényt tart. Ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy ahogy a tartományi szinten, tehát az, hogy egy szászországi vagy egy türingiai tartományi parlament mit gondol a nagy világpolitikáról, ennek a szövetségi szinten semmiféle relevanciája nincsen. Tehát nincsen beleszólásuk, nincsen akkora hatalma egy tartományi parlamentnek, hogy ez bármilyen irányba is alakítsa, ez szövetségi szinten dől el, úgyhogy ezért nyilván nevetséges ezzel győzködni a tartományi szinten a szavazókat, hiszen ez megint egy be nem tartott ígéret lesz, akárki is ígéri ezt tartományi szinten. Úgyhogy erről a pártról beszélünk, és hát azt hiszem, hogy ez a két választás most a hétvégén egyértelmű jelet adott a CDU-nak is, a kereszténydemokratáknak is, a szociáldemokratáknak, a zöldeknek, hogyha hatalmon akarnak maradni, hogyha nem szeretnék, hogy egy demokratikus intézményeket lábbal tipró párt vegye át itt a hatalmat, akkor nekik most rengeteg munkájuk van a következő választásukig.
A Solingeni merénylet mennyire adott egy olyan impulzust a kampány vége felé, amely tényleg így a 30 környékére juttatta az AFD-t? Tudni kell előre az esetről, hogy egy, ha jól tudom, egy szíriai férfi követte el a késelést. Igen, furcsa, hogy éppen Solingen, mert hogy ott gyártják a legjobb acélt, vagy gyártották a kardnak is való penge nyersanyagot. Na de, hogy az ilyen típusú a sajtó által is fölkapott, vagy egy kampányhangulatban még inkább rezonáló történet, mennyire tud a végeredményre odahatni?
Az biztos, hogy nem segített a jelenlegi kormánykoalíciónak, hiszen erről a történetről kiderült, hogy ugye az elkövető azért lehetett továbbra is itt, vagy azért tartózkodott továbbra is itt Németországban, mert a német hivatalok, az ezzel megbízott német intézmények nem voltak elég következetesek abban, hogy visszaküldjék Bulgáriába, abba az országba, ahol először megérkezett az Európai Unióba. És ugye ez a döntés már az ő esetében, az elkövető esetében megtörtént, el kell hagyni a Németországot, és ilyenkor a nyugi folyamat úgy néz ki, hogy kimegy az intézmény hozzá, és elküldi, felülteti egy repülőre, vagy egy autóbuszra, és visszaküldi abban az országban, ahol ennek az embernek, ahol ez az ember először belépett az Európai Unióba, és ahol kérheti a menedékjogot. Most ezt egyszer próbálták meg, és akkor nem találták ott a menekültszálláson, és ezek után gyakorlatilag ez az ember továbbra is itt tartózkodhatott, és nyilván ennek a következménye a választások nézve az, hogy a jelenlegi kormánykoalíció nagyon-nagyon nehézkesen tud ezeken a dolgokon változtatni, és pedig azon, hogy hatékonyan kiutasítsa az országból azokat a menedékkérőket, akiknek büntetett előletük van, akik esetleg már itt ebben az országban is bűncselekményeket követtek el, és ahol fel se tevődik a kérdés, hogy ők itt ilyen körülmények között nem maradhatnak. Úgyhogy ez ugyancsak a szélsőséges pártok malmára hajtotta a vizet, ami Solingenben történt, és hát itt nem lehet elvitatni azt, hogy mekkora dimenziója van ennek a problémának. A legutóbbi adatok azt mutatják, hogy a Dublini egyezmény szerint, ami ugye azt mondja, hogy a menedékkérőknek abban az országban kell menedékjogot kérni az Európai Unióban, ahol az Európai Unióban beérkeztek, tehát ez általában nem Németország, mert Németország nem a egy határállam.
Nem a peremen van, igen.
Nem a peremen van, pontosan, tehát ez tipikusan Olaszország, Bulgária, Magyarország, stb.
Románia akár, igen.
Igen, Románia is, hogy tehát csak hogyha számokra ránézünk, itt több mint 50 ezer esetben kellett volna menedékkérőket visszaküldeni ezekbe az országokba, ahol ők először beérkeztek az Európai Unióba, és ez csupán 5 ezer, tehát az esetek egy tizedében történt meg. Úgyhogy...
De Olaf Scholz azt ígérte, és hát gondolom, hogy nem csak a kampány miatt, de hogy szigorítani fognak, határozottabb lesz ez a bevándorlás politika, pontosan ez a szegmens, ez inkább ott lesz a hatóságok fókuszában, tehát hogy nem akarok jósolni, de várható, hogy a hivatalos, jelenlegi kormánykoalíciós viszonyulás is egy kicsit rigorózusabb lesz, talán következetesebb, esetleg hatékonyabb.
Zolingen után mindenképpen szigorítások várhatóak, és az első szigorításokat, vagy az első ilyen döntéseket már be is jelentették viszonylag hamar. A legfontosabb ezek közül az, hogy ami eddig ugye nem történhetett meg, az, hogy Afganisztánba vagy Szíriába visszaküldjenek menedékkérőket. Eddig erre Németország úgy tekintett azért is, mert ez ugye nemzetközileg is egy ilyen konszenzus volt sok országban, hogy ezekben az országokban nincsen biztonság, gyakorlatilag, hogyha ide küldenek vissza menedékkérőket, akkor az is lehet, hogy a halálba küldik őket vissza, és most ez a gondolkodás megváltozott Solingen után, most az a narratíva van, az a politikai narratíva, hogy a németországi állampolgárok biztonsága sokkal fontosabb annál, vagy hát prioritást élvez az előtt, hogy korábban bűncselekményeket elkövető menedékkérők mekkora biztonságban vannak, vagy mekkora biztonságban lesznek a saját hazájukban. Úgyhogy az első repülők, amivel Afganisztánba küldenek vissza menedékkérőket, azok el is indultak. Nyilván ez egy nagyon-nagyon vitatott döntés, nagyon sok szempontból, és hát itt biztosan várhatóak más szigorítások is, hiszen újra, és ez már jó néhány évvel ezelőtt is így volt, újra a migráció téma lesz véletlenül a szövetségi választások központi témája, és itt a kormánykoalíciónak valamit fel kell mutatni azért, hogy ne még többen és még többen szavazzanak szélsőséges pártokra.
Lehet-e úgy értelmezni ezt az AfD előretörést, amit ugye történelminek is neveznek, hiszen 45 óta, 945 óta szélsőjobbos párt nem nyert választást, akár még így tartományi szinten sem, hogy akkor ez a kudarcos újraegyesítés következménye pontosabban, tehát hogy nem sikerült a keleti részeket kellőképpen integrálni és fokozatosan felemelni, vagy legalábbis közel hozni ahhoz az átlagos Németország standardhez, szabványhoz, életminőséghez, és ebből adódóan a frusztrációk itt törnek ki, itt kapnak szelepet, itt kompenzálnak tulajdonképpen a hát magukra hagyottnak vélt kelet-németek, és valószínű, itt még rátennék még egy lapáttal, hogy nem csak a kelet, hanem a keleten is a vidék, ugye, ahogy említetted, a rurális és kisvárosi környezet.
Igen, ez valóban nagyon érdekes, hogy az újraegyesülés óta, és ugye azóta eltelt most már több mint két évtized, és ennek ellenére azért még mindig nagyon érezhetőek a különbségek a régi és az új szövetségi tartományok között, tehát a kelet-német és a nyugat-német régió között. Mivel én elsősorban gazdasági témákkal foglalkozom, ezért én ugye mindig ezekre is vagyok a legkíváncsibb, és azt hiszem, hogy ez azért nagyon-nagyon sokat elárul arról, hogy mennyire tudott felzárkozni a kelet-német régió ez alatt a két évtized alatt, és hát nagyon sok olyan terület van, ahol sajnos nem. Hogyha megnézzük, hogy például a jövedelmek hol tartanak a kelet és nyugat viszonylatban, akkor vannak olyan ágazatok, ahol még mindig, és vannak olyan ipari ágazatok, ahol még mindig régi kelet-német államokban ugyanezért a munkáért kevesebb pénz.
A kevesebb az mit jelent, Márta? Tételesen, tehát, hogy egy negyedével kevesebbet, egy harmadával?
Nem, például egy órabér nézünk, akkor lehet, hogy egy munkáért, amiért az órabér nyugat-német tartományban mondjuk 13,80 €, akkor ugyanazért a munkáért egy kelet-német tartományban 12,90 € keres valaki. Ez nyilván összeadódik, és ez nyilván pszichológiailag se tesz jót. Ezen kívül pedig ugye itt van nagyon sok olyan ipari ág volt, ami az újraegyesülés után egyszerűen megszűnt, mert nem volt fenntartható, és most kezd gyakorlatilag ez a régió abban sikeres lenni, hogy oda vonzani bizonyos ipari ágakat, oda vonzani nagy cégeket, oda vonzani akár külföldi befektetőket, és ezáltal munkahelyeket teremteni. Sokkal magasabb a munkanélküliségi arány is, mint a nyugat-német tartományokban pontosan emiatt, és nagyon sokan költöztek el a nyugat-német városokba, ahol az életszínvonal valamivel jobb. De nagyon érdekes, hogy közben meg például pontosan a számítástechnika terén, tehát pontosan a chip gyártásban Szászország például nem is tudtam, hogy minden harmadik Európai Unióban gyártott chip a Szászországból jön, és ez az ipar ott egyre jobban terjeszkedik, nő, és pontosan ezekből a cégekből mondták nagyon-nagyon sokan, nagyon sok vezető azt, hogy az AfD nekünk, és a szélsőséges pártok nekünk, és ennek az iparnak, ami most feltörekvő, és ami nagyon sikeres, és ami a jövőt jelenthetné ebben a kelet-német régióban, nagyon is kontraproduktív, hogyha az AfD jön hatalomra, kerül hatalomra, akkor nekünk gazdaságilag nem lesz jó. És több okból nem lesz jó. Egyrészt azért, mert ez egy olyan párt, amely nyíltan idegengyűlölő, és nem támogatja azt, hogy itt bevándorlók itt éljenek és munkát vállaljanak. Na most erre az iparnak, legyen az chip ellátó, vagy legyen az autóipar, vagy bármi más, igenis nagyon nagy szüksége van. És ugyanígy az energia témával is, amit korábban említettem, tehát hogy az a gazdaság, amiben a kelet-német régiók most reménykedhetnek, és azok a cégek, akik most ott vannak, és akik próbálnak ott növekedni, azoknak ez a választási eredmény egyáltalán nem jön jól, hiszen nagyon-nagyon nehezen tudják majd a céljukat megvalósítani, akkor, hogyha az AfD lesz a hatalmon.
De Rosten Macht, vagyis a kelet számít, ez volt az AfD-nek a kampány szlogenje, és hát most egy személyesebb regiszterre váltunk. Mert hogy 7 évvel ezelőtt te az AfD kapcsán még a Magyar Közszolgálati Rádió berlini tudósítójaként a pártnak az első számottevő győzelmét vagy színrelépését kommentálva, a tudósításodban ezt a mondatot használtad, jobboldali populista pártról van szó, amelynek soraiban nyíltan szélső jobboldali politikusok ülnek. Ezt Budapesten kivágták, kivágatták, és innen kezdődik a te független sajtós pályaszakaszod, mert hogy fel is szólítottak arra, hogy ne használj ilyen jelzőket a továbbiakban, és ezt te úgy gondoltad, hogy annyira brutális és szakmaiatlan beavatkozás, hogy nem tudod vállalni a közreműködést a Magyar Rádióval, az akkori Magyar Rádióval. Hogy emlékszel vissza erre a 2017. szeptember 24-ére?
Az volt számomra, és valószínűleg a szakmai adlan itt a legjobb szó, az volt számomra meglepő, hogy ugye aznap került be, vagy az arról szólt az a választás, hogy az AFD bekerül-e a német szövetségi parlamentbe, vagy nem. Ezt nem csak én láttam így, hanem ezt a nemzetközi sajtó minden tudósítója, és mindenki így látta, a kommentátorok így látták, és ugyanakkor az is tény volt, hogy ennek a pártnak a soraiban nyíltan szélsőjobboldali politikusok ülnek. Ez már a tény, ezt már a Németországi Alkotmányvédelmi Hivatal is ugyanígy látja.
És hát Björn Höckét is, ugye a párt türingiai szekciójának úgymond a vezetőjét el is ítélték, tehát hogy vannak konkrét jogi lépések, amelyek ezt igazolják. Két ízben ítélték el azért, mert fasiszta jelszavakat használt.
És emellett ugye nem ő az egyedüli, tehát nyilván ő az, akire most Türingiában...
Hát most adja magát, és ezért próbáltam itt példaként előhozni.
Igen, de hogy nyilván ezzel ő nincsen egyedül ebben a pártban, ez nagyon sok hasonló ilyen embert ez a párt összegyűjtött. És igen, 2017-ben a választásokon pontosan erről szólt, és ez volt a nagy kérdés, hogy Németországban megtörténik ez a fordulat, Németországban elképzelhető-e az, hogy egy olyan történelem után, amit ez az ország maga mögött tud, és ahol a nemzeti szocialisták hihetetlen károkat és borzasztó bűnöket hagytak maguk után, hogy ebben az országban elképzelhető-e az, hogy egy ilyen párt újra bekerül a parlamentbe, ez 2017-ben meg is történt, és igen, szakmaiatlannak tartottam azt, hogy erről nem tudósítjuk a hallgatókat, hiszen ugye ez volt a legfontosabb kérdés ezen a napon, úgyhogy ezért aztán abba is hagytam ezt a munkát, mert nem láttam már arra lehetőséget, hogy itt a valóban releváns kérdéseket elmondjuk, és úgy éreztem, hogy azok a kollégáim, azok a szerkesztők, akik akkor ezért felelősek voltak, nem is érdekeltek abban, és nem is kíváncsiak arra, hogy itt valóban mi történik. Úgyhogy igen, ez valóban egy érdekes fejlemény, hogy azóta hol tart az AFD, és azóta gyakorlatilag mennyire hozzászoktunk ahhoz, akár Németországban is, hogy a politikai diskurzushoz most már gyakorlatilag hozzátartozik ez a szélsőséges hang, hozzátartozik az a hang, ahol minden második mondatban keresni kell a valóságtartalmat. De hát valljuk be, ez most a mindennapokhoz tartozik, és nagyon jó kérdés az, hogy ez a szövetségi szinten mekkora szerepet fog vállalni.
Szeptember 22-én Brandenburgban lesznek választások. Én most arra kérlek, hogy kapd elő a naptáradat, valószínű, hogy ott is van kéznél. Jegyezd be, hogy akkor ez után Kolozsvárról egy újabb telefonhívás érkezik, mert hogy ez egy szintén kelet-német tartomány. Várhatóan itt is lesz AFD előretörés, és akkor immár három tételnek a konklúzióit összegezve tudunk a továbbiakban arról beszélni a németországi belpolitikáról, hogy miként alakulnak az erővonalak, okosabbak leszünk, informáltabbak leszünk. Azt nem állítom, hogy kevésbé fogunk aggódni, de hogy továbbra is figyelünk majd nem csak keletre, ahol ugye emberek naponta vesztik életüket, hanem nyugatra is, ahol azért hát nem nagy szavakat akarok használni, de egyfajta berendezkedésnek az igen vaskos megkérdőjelezése zajlik éppen. Orosz Márta, köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.